Folytatjuk Dajko Ferenc Dániellel, a növekedés.hu munkatársával. Beszéltünk már arról, hogy milyen tapasztalatok vannak az orosz-ukrán háborúban a harckocsi bevetésénél. Persze régebbi technológiát vetnek be mind ukrán, mind orosz részről, de hát egy-egy páncéltörő rakéta, akár drón, legyen az barkács drón, vagy kamikázer drón, nagyon komoly pusztítást tud véghez vinni, és hát a harckocsiknak a korábban gondolt harci értéke, mint hogyha lejjebb jött volna. Ezért is érdekes egyébként, hogy a magyar kormány Leopard 2 A7-es harckocsikat vásárol, ebből 44 darabot. Elindult a Lynx-nek a páncélozott harcjárműveknek a gyártása az a Zalaegerszegen, ebből talán több mint 100 lesz, és talán majd egyszer jöhetnek a párducok, de az alapkérdésem az változatlan, hogy kell ennyi, vagy lehet, hogy még több kéne?
Ennyi mindenképpen kell valószínűleg, mert hogyha ütőképes haderőt szeretnénk építeni, akkor ennyi páncélozott járműre legalább szükség lesz. Az elmúlt években nagyon leamortizálódott az állomány. Páncélozott gyalogsági harcjárművünk az első Lynx megérkezése előtt gyakorlatilag nem is volt. A 2000-es években kivonták a BMP-t, és utána ez az állomány ez leapadt. Harckocsiból ugye korábban T-72-est használt a Magyar Honvédség, vagyis hát ma is használ, de már csak, hát ha jól tudom, ilyen 30 körüli darabszámban van működőképes állapotban a Honvédségnek T-72-es harckocsia. Korábban több száz darab volt, de ez így fokozatosan leredukálódott erre a mostani néhány tízes darabszámra, tehát ez teljesen ütőképtelen volt. Ehhez valamilyen fejlesztés szükség volt, hogy ezt a képességet újjáélesszék, mert azért az látszik a modern harci hadviselésben, hogy nagyon sokrétű, nagyon sok minden megváltozott, de most is szükség van arra, hogy egyrészt legyen gépesített gyalogság, és erre a Lynx harcjármű nagyon fontos, támogatni tudja a gyalogságot, ugye hordozni is tudja a gyalogságot, illetve olyan védelmet nyújt az általa hordozott és az általa kísért gyalogságnak, ami tulajdonképpen egy modern hadviselésben elengedhetetlen. És igazából szükség van a harckocsikra is. Nem csak más harckocsikkal szemben, hanem más harcjárművekkel szemben is szükség van, mert vannak olyan szituációk, amiben csak egy harckocsit lehet. Hogyha van egy modern harcjármű, akkor azzal szemben igazából egy harckocsi tudja felvenni hathatósan a versenyt, és szükség van rá. Ez a 44 darab, ez egy kis darabszám. Ha ezt nézzünk a környező országokba, hát a lengyelek azok több százas darabszámban gondolkoznak, többféle modellt rendszeresítettek, amerikait, németet, koreait, legmodernebb járműveket. A lengyel hadsereg mondjuk óriásira fog növekedni, nem feltétlen ahhoz kell mérni a magyar haderőt, de azért azt lehet látni, hogy ott is ez egy nagyon fontos fejlesztési irány. A cseheknek sokkal több harckocsijuk van, mint jelenleg a Magyar Honvédségnek. Ott is egyértelműen egy fontos elemnek tartja a hadvezetés a harckocsiknak a létét, meglétét. A Romániának is vannak harckocsiai, ott azért szintén valamikor a jövőben ez egy fejlesztésre szoruló ágazat lesz, de ez most talán kevésbé sílik a témához. A lényeg az, hogy nemzetközi tapasztalatok alapján egyáltalán nem engedték el a harckocsikat az országok, a NATO országok sem egyébként. Tényleg a nagyobbak sem, mint Törökország, vagy akár az Egyesült Államok, Németország, vagy Franciaország, zajlanak a folyamatos fejlesztések. És a 44 darab az csak egy ilyen kis ítelítő, vagy megalapozása lehet egy későbbi fejlesztésnek. Én legalábbis így gondolom. Nyilván egy nagyságrendi ugrás a 30 egy néhány darab T-72-eshez képest, de amellé még kell valami, és akkor itt jön a kérdés, hogy majd ez olyan további Leopard lesz, vagy akár az új pártucok majd egyszer a jövőben.
Mennyire kell abban gondolkodni, hogy az új harckocsikat a minél nagyobb túlélési képesség érdekében nem csak reaktív páncélzattal, reaktív páncéltörő rakéták elleni töltetekkel kell felszerelni, akár légvédelmi géppuskákkal a drónok ellen, hanem például olyan elektronikai zavaró berendezésekkel, amelyekkel önmagában a dróntámadást tudják megakadályozni, mondjuk eltéríteni az ilyen elven működő drónokat.
ez egészen biztosan egy fontos fejlesztési irány, főleg az ilyen barkás drónokkal szemben, mert ugye azoknak a kommunikációja megzavarható, és ugye megfelelő berendezéssel akár földre is kényszeríthető, átvehető az irányítása az ellenséges drón fölött. Ez Oroszország részéről egészen biztosan vannak erre kísérletek, meg Oroszország használ is ilyen eszközöket, szerintem Ukrajna is, tehát ez biztos, hogy egy nagyon fontos fejlesztési irány. Akár a harckocsikba is építhetnek ilyet, illetve valószínű, hogy a 4x4-es Gidrán harcjárművekből is lesznek kimondottan olyan modellek, amik akár tényleg ilyen drónok ellen vannak felszerelve, és az egyéb légvédelmi berendezések mellett ilyen zavaró elektronikai rendszereket is építenek be. Én úgy tudom egyébként, hogy itthon még a rendőrség esetében is felmerült, vagy akár meg is indult ilyen eszközök beszerzése, például a Ferihegyi repteret lehet vele védeni, vagy a civil a tilosban járó civil drónokat is földre lehet vele kényszeríteni, de mondom, ez akár a hadiiparban is egy biztos, hogy ez egy fontos fejlesztési irány. Én úgy tudom, hogy magyar kutatási cél is, hogy saját magunk fejlesztünk ilyen berendezéseket, ilyen eszközöket, tehát ez a drónstratégiának egyfajta eleme, bár nyilván ez nem drónfejlesztés, nem drónok elleni védelemfejlesztés, úgyhogy biztos, hogy ilyesmire számíthatunk, és ilyesmit lesznek a harcjárművekben is, mert egy Bayraktart, most tényleg ez az egyik legismertebb drón, de akár ez igaz egy Rheinmetall Hero kamikaze drónra is, azoknak a kommunikációja olyan titkosítással van ellátva, amit nem lehet olyan egyszerűen feltörni, afölött nem lehet olyan jól átvenni az irányítást, nem lehet úgy megzavarni a kommunikációját, azok professzionális eszközök, ez tényleg az ilyen barkás drónok ellen való, azok ellen viszont kimondottan hatékony lehet egy-egy ilyen berendezés.
Úgy tűnik egyébként, hogy a Lancet orosz drónokat sem nagyon lehet megzavarni, vagy legalábbis ezzel nagy eredményeket érnek el az oroszok, szintén ilyen kamikáze típusú drónokról van szó. Mennyire drágíthatja meg ez a harckocsik fejlesztését, és mennyire lehet ez harctéri körülmények között hosszan életképes? Most itt arra célzok, hogy ha rengeteg mindent betesznek egy járműbe, akkor nyilván, főleg egy háborús, intenzív körülmény között elég hamar valami elromolhat, és bonyolultabbá válik akár az ilyen harckocsiknak vagy járműveknek a szervizelése is. Ezt is ki kell külön találni, amellett, hogy ilyen fejlesztések elindulhatnak, illetve előbb-utóbb mindennapivá válnak?
Igen, ez egy általános probléma, hogy ugye minél bonyolultabb egy eszköz, hogy te is mondtad, annál több a hiba lehetőség, és nyilván egyébként drágítja a fejlesztéseket, tehát ez nem kérdés, biztos, hogy drágábbak a fejlesztések, de szerintem a jelenlegi környezetben ezt megfizetik a hadseregek. Most itt nem csak a magyar hadsereg, hanem úgy általánosságban véve szinte minden országnak a hadserege vásárol, óriási a kereslet. Valószínűleg ezek a fejlesztések most nagyon is megtérülőek a fegyveriparnak, és ilyen szempontból jó, hogy Magyarország is beszállt a fegyveriparba, most ez egy felívelő üzletág lehet a jövőben. Visszatérve a meghibásodásra, tehát ez biztos, hogy egyfajta plusz meghibásodási lehetőségeket teremt, és azért ezek a harckocsik már túl vannak azon, hogy egy néhány kulcssal, meg egy szerelőkészlettel a tanknak a személy, a harckocsinak a személyzete gyorsan a harctéren megbütyköli, megjavítja, ami esetleg megromlott és elromlott, és mennek tovább. Olyan ez, mint az autóknál, hogy régen egy Ladát meg lehetett otthon a garázsba szerelni, egy mai modern autót meg csak márka szervizben lehet szervizelni. Ezt kétféle módon próbálják meg, és egyébként Ukrajnában ez jelent is problémát, a modern harckocsik, harcjárművek szervizelését ugye a környező NATO országokba próbálják meg megoldani, azért ez egy logisztikai kihívás, sok nehézséggel jár. Azt lehet látni, hogy ahol egy ország vásárol egy új harcjárművet, ez Magyarországra is igaz, akkor ahhoz vesznek egyéb felszereléseket is, tehát például létrehoznak szervizbázis, szervizközpontot, létrehoznak kiképeznek hozzá olyan szakembergárdát, aki tudja ezeket szervizelni, illetve vásárolnak hozzá plusz alkatrészeket, de ami talán még fontosabb, hogy ez a modularitás, hogy megpróbálják azt elérni, hogy egy-egy elem, hogyha meghibásodik, akkor viszonylag egyszerűen cserélhető legyen. Tehát nem elkezdik a hagyományos módon ott összecsavargatni, meg megforrazgatni, hanem úgy, ahogy van, kiveszik az adott meghibásodott elemet, és be tudnak leegyszerűsítve a helyére csúsztatni egy másik jól működő csere darabot. Tehát ez a modularitás itt a kulcs, amiben gondolkoznak. A modularitás nyilván sok szempontból előnyös, mert többféle célra lehet használni egyetlen egy járművet, de egy szervizelésnél is ez nagyon-nagyon sokat tud segíteni, mert nagyon egyszerűen kivehető a meghibásodott darab, és nagyon egyszerűen berakható a helyére egy új dolog. Tehát ez egy ilyen fontos elem lehet egy harctéri szituációban. Nyilván ez ugyanúgy kell logisztika, tehát hogy eljusson az új csere alkatrész a járműhöz, ezt valahogy meg kell oldani, de látjuk, hogy a logisztika egy kulcskérdés a modern hadviselésben is.
Mint ahogy azt látjuk, lehet, hogy az orosz támadásoknál is láthattuk volna, de mintha arról annyira nem szólt volna akkor erről a téma, vagy a polémia, hogy az ukrán ellentámadásnak komoly műszaki akadályokkal, nem csak lövészárkokkal, betonelemekkel, hanem aknarendszerekkel kell megküzdenie, és amikor kritizálták a nyugati fegyverszállításokat egyesek, akkor azt mondták, hogy nagyon látványosak a harckocsik, a különböző páncélozott járművek, de jobb lett volna esetlegesen azon gondolkodni, hogy több műszaki járművet, aknamentesítőt küldjenek a nyugatiak. Egyrészt ezzel egyetértesz-e, másrészt vajon a Magyar Honvédség ebből okulva, tanulva berendele ilyen járműveket, mert megmondom őszintén, ilyenekről nem nagyon hallani.
Azzal maximálisan egyetértek, hogy egy olyan szituációban, amiben Ukrajna van most az ellentámadás során, biztos, hogy szükség lenne sokkal több aknamentesítő járműre, mert már amúgy a délszláv háborúnál is láttuk, hogy ez az aláaknázás, ez egy ilyen multifunkciós stratégia, elég keményen el lehet vele lehetetleníteni az offenzívákat. Ukrajnában szintén egy előszeretettel alkalmazott módszer mindkét fél részéről, de most tényleg, amit az oroszok kiépítettek ott kelet meg Dél-Ukrajnában, aknamező rendszer az egészen elképesztő, tehát ilyen kilométeres aknamezőkön kell átgázolni, és kevés valóban az ilyen jármű. Én se hallottam, hogy új aknamentesítő járműveket vásárolna a honvédség. Valamennyi, én úgy tudom, most is van még a régi időkben a honvédségnél, illetve még évekkel ezelőtt, amikor a leopárdokat rendelték, lehetett hallani, de ez is csak plegyka szinten létezett, hogy esetleg az öreg T-72-eseknek egy továbbélése lehetne az, hogy átalakítják őket aknamentesítő járművekké. Ez egy ilyen 30 darab lenne, ami egy egész érdekes vonal, költséghatékonynak biztosan költséghatékonyabb, mint új aknamentesítő járműveket vásárolni, de mondom, ez csak ilyen pletyka szinten merült fel, ha jól emlékszem, és még évekkel ezelőtt, tényleg amikor még a haderőfejlesztési programnak a leges-leges legelején megrendelték a mostanában beérkező leopárd harckocsikat. Kérdés, hogy ez egyáltalán megmaradt-e ez a gondolat, vagy lett-e belőle bármi, esetleg később rendelünk-e ilyen járműveket, biztosan kellene rendelni, vagy akkor ilyen módon kialakítani ilyen eszközöket. Mondjuk azt fontos kiemelni, hogy ugye Magyarország támadó műveletekre nem nagyon készül szerintem, és nyilván az ilyen aknamezők elleni műveletek olyankor kapnak lényeges szerepet, hogyha egy támadó hadműveletet hajt végre egy hadsereg, tehát át akar törni egy vonalon. Ilyesmi, tehát azért a Magyar Honvédség az kimondottan az ország területi integritásának a védelmére készül. Talán így kevésbé kaphat szerepet ez az aknamentesítés a fejlesztésekbe, de valamilyen darabszámban biztos, hogy szükség lesz rá ahhoz, hogy ütőképes hadserege legyen az országnak.
Mondjuk szerintem Ukrajna se gondolta volna, hogy támadni akar, a saját területeit akarja elméletileg felszabadítani, ahhoz viszont támadni kell.
Igen.
Tehát mondjuk egy ilyen esetre is esetleg készülni kell. Dajko Ferenc Dániellel, a növekedés.hu munkatársával beszélgetünk. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát, meg persze jó hétvégét neked. Szia!
Én is szép napot kívánok minden hallgatónak, és kellemes hétvégét neked is, illetve tényleg a hallgatóknak is. Szia!